9.
Az az első, hogy a polgármester asszonyt hogy lehet alázni, hogy lehet még lejjebb nyomni, és nem a tatabányai gazdálkodás, működés, költségvetés, zárszámadás az első a Fidesz-KDNP frakciónak.
A legtöbben most az európai parlamenti választásra, és persze Magyar Péterre figyelnek, de 9 nap múlva polgármestereket is választunk a több mint 3000 magyarországi településen. A helyi kampányok pedig sokszor izgalmasabbak, vagy legalábbis zavarosabbak az országoshoz képest.
Fantasztikus jelöltjeink vannak, tehetséges urak, tehetséges hölgyek. Kicsit meg is tévesztettek ezek a zászlók, mert azt hiszem, hogy olyan erősek vagyunk, hogy 4 polgármester jelölttel szállunk küzdelembe. Aztán rájöttem, hogy a narancssárga sávot is el kell olvasni. Ezt megtettem, akkor azt hiszem, már csak 2 jelölt van, de aztán rájöttem, hogy mindkettőn az Attila van, úgyhogy... Azt javaslom, hogy a kampányban majd egyszerűsítsünk.
Az eheti péntek reggelben sorra veszünk 4 várost, amikről keveset hallunk a hírekben, és ahol pedig érdekes lesz a választás.
Én 2017 óta lakom egyébként Dunakeszin, tehát nem vagyok ős lakos ebben a tekintetben. Ugyanakkor az elmúlt 7 év során azért volt szerencsém megismerni és megszeretni ezt a várost. És hát nekünk van itt egy baráti társaságunk itt Dunakeszin. Alapvetően sörözős, meccsnézős társaságról van szó.
2019-ben nem sokon múlott, hogy a Fidesz városvezetést le tudjuk váltani. Képviselőink közül mindössze 160 darab szavazattal kaptak kevesebbet, én jó magam polgármester jelöltként összesen 107 darab szavazattal kaptam kevesebbet.
Vendégünk Bódi Mátyás, a választási földrajz szakértője, aki segít nekünk átlátni, mi is a tét pontosan Tatabányán, Szekszárdon, Dunakeszin és Balassagyarmaton. Ha jobban elmélyülnél a választási eredményekben, iratkozz fel a hírlevelünkre is a péntekreggel.hu-n. De mielőtt belekezdenénk, egy szolgálati közlemény. Jövő héten a választás hetében nem lesz péntek reggel, 2 hét múlva viszont évadzáró adással jelentkezünk. Addig is kövessétek a Partizán csatornáját, és persze a június 9-i nagy eredményváró műsorunkat. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Kezdjük akkor a sort a legnagyobb várossal a mostani merítésből. Ez a 65 ezres Tatabánya, ahol ugye 5 éve ellenzéki polgármestert választottak, de a közgyűlésben már akkor patthelyzet alakult ki, és hamarosan teljesen szétesett az ellenzéki frakció. Most hogy látod, mennyire sikerült úrrá lenni ezen a belső megosztottságon? Milyenek most az ellenzék esélyei?
Amit Tatabányán láttunk, ez valahol egy sormintába illeszkedik. A 2019-es ellenzéki győzelemhez záruló települések sorában. Ugye Tatabánya volt az egyik olyan hely, ahol nagyon korán kiderült, hogy a lényegében a város irányításában résztvevők nem nagyon fognak tudni együtt dolgozni.
Vizsgálatot indít az MSZP a tatabányai összeellenzéki frakció felbomlása miatt. A független polgármester az RTL híradónak azt mondta, szerinte a szocialista képviselők egyértelműen a Fidesz-szel szavaztak. Ezt nem tűrhette tovább, ezért 3 képviselőtársával együtt kilépett a képviselőcsoportból.
Nem kívánunk frakcióközösségben lenni politikai kalandorokkal.
Szerinte az összefogás frakció egyes tagjai, köztük az MSZP-sek az utóbbi időben akadályozzák a korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint a fideszes képviselőkkel közösen támogatták, hogy egy Natura 2000-es tájvédelmi körzet határán lakópark és wellness hotel épüljön.
Ez eleve azért volt olyan érzékeny pont, mert ha jól emlékszem, 9 mandátumban volt az ellenzéknek, 8 a Fidesz, de bekerült egy Mi Hazánkos jelölt is. Ez lényegében nagyon hamar egy ilyen holtverseny alakult ki. Próbált ezt a szocialista párt országosan is valahogy rendezni, kizárták, hát legalább az egyik képviselőt ezek közül, abban biztos vagyok. De hát ugye ők egyéni körzetből kerültek be, tehát őket nem lehetett csak úgy például lecserélni, vagy ilyesmi. Tehát ott ugye gyakorlatilag kialakult egy ilyen nagyon furcsa status quo. A győztes képviselő közül mindössze 2 fog újrázni, illetve volt még egy jobbikos úriember, aki bekerült kompenzációs listára, és ő is úgy döntött, hogy most egyéniben majd külön jobbikos színekben fog megmérkőzni. Tehát ezek önmagában nem növelik az ellenzék esélyt, de a Fideszről is el kell mondani azt, hogy ott is elég sok változás történt, és 3 olyan képviselők is van, aki még 19-ben nyert egyéni mandátumot, és nem fog újraindulni érdekes módon most 2024-ben. Ami nekem kicsit megvilágítja azt az országos problémát a kormánypártnál, hogy nagyon komoly káderhiánnyal küzdenek országosan is, és hát így Tatabányán is.
Igen, és ráadásul itt a Fidesz új polgármester jelöltel vág neki a választásnak, hiszen az előző polgármester, aki legutóbb kikapott ugye az ellenzéki jelölttől, ő most a ciklus közben meghalt, és helyette Gál Csaba lesz a fideszes jelölt, aki tavaly egy időközi választáson tudott nyerni egy egyéni körzetben. Szóval, hogy talán ilyen szempontból sincs könnyű helyzetben a Fidesz.
Ugye ez Bencsik János városa, azt nem szabad elfelejteni, tehát itt szerintem az ő jóváhagyása nélkül nem sok minden történhet Tatabányán. De való igaz, hogy találtak szerintem egy jó jelöltet, akit azért ismernek a városban, és valóban van a hátam mögött most egy viszonylag friss választási siker. Ugye az a kérdés most Tatabány és az ország minden ilyen nagyobb városában is, hogy az alapvetően a kormánnyal szembeforduló nyilvánosság, amely ami részben, sőt, nagyon jelentős részben a rendszer ellenzék ellen is fordult így érzelmileg, az milyen választási eredmény fog Tatabányán eredményezni. Mire gondolok, ugye napokban volt ugye a Magyar Péternek Tatabányán óriási tömegrendezvénye.
Amiből egy ilyen botrány is lett egy vendéglőben.
Az lenne a kérdésem, hogy hol van a Turul Kávéház? Szeretnék szólni a Turul Kávéházban, hogy érkezünk. A gyűlés után ugyanis kidobták onnan az aktivistáinkat, mert visszapártos kitűző volt rajtuk. Üzenem, hogy egy barackpálinkát és egy sört kérek szépen, és a kávét pedig tej nélkül szeretem. Érkezünk a gyűlés után!
Ezek az emberek el fognak menni majdnem sokára szavazni, hogy szoktam mondani, füstölben húzzák az X-et a Tiszapártra, és akkor fognak a közülbe kapni két másik szavazólapot, amin lesznek DK-s, MSZP-s, illetve Momentumos, stb. Összefogás jelöltek, és mellette a Fidesznek a jelöltjei, és még a Mi Hazánk is Jobbik. Tehát igazából ugye ez egy nagyon furcsa döntés lesz a részük, hogy akkor most melyik irányba fognak ebben a kérdésben elindulni. Ugye Magyar Péter nagyon élesen kritizálja az összes most említett pártot.
Hogyha Tatabányán a polgármester jelölteket nézzük, akkor igazából egy kicsit hasonló a helyzet talán, mint Ferencvárosban, hiszen az ellenzéki pártok, ugye a Jobbikot kivéve, mindnyájan támogatják az újrainduló polgármestert, viszont ezek a dezertált, meg kizárt képviselők összehoztak egy külön egyesületet, és ők is indítanak egy jelöltet, aki épp az MSZP-s, akit a ciklus közben kizártak a pártból, és akkor kettejük mellett még van egy Mi Hazánkos polgármester jelölt is. Hogy látod, ki az erősebb kihívó ebből a háromból?
Szerintem főleg nagyobb városokban az ilyen különböző dezertált vagy szakadár pártoknak azért olyan túl nagy társadalmi támogatottsága nem szokott lenni, mint ahogyan a Mi Hazánkról sem tudom ezt elképzelni korábbi eredményeikből kiindulva. Nyilván itt a Fidesz és a jelenlegi polgármester között lesz egy nagyon éles küzdelem. Én megmondom őszintén, nem merné tippelni arra, hogy ennek mi lesz a végkimenet. Itt még elképzelhető, hogy olyan konstelláció is összejöhet, hogy mondjuk a jelenlegi polgármester asszony nyer, de mondjuk nem lesz közgyűlési többsége. Olyannyira sem, mint amennyire 19. október 14-e reggelén volt neki.
Az előbb említetted azt, hogy nehéz nagyon megjósolni, hogy ebben a mostani ilyen ellenzékváltó hangulatban mi történik majd egy ilyen városban, mint Tatabánya. Ezért is kérdezem, hogy annak lehet-e valami jelentősége, hogy jó néhány más vidéki várossal ellentétben itt a polgármester nem egyesületi jelöltként indul, ahogy mondjuk Szombathelyen, hanem az összes ellenzéki párt logója ott lesz a szavazólapon. Szerinted ez mégis inkább használhat, vagy inkább árthat egy ilyen esetben?
Hát most a korábbi logikából kiindulva én ezt nem tartom egy az esélyeit növelő lépésnek. Nem tudom, most nekem nehéz elképzelni azt, hogy a DK logó vagy az MSZP logó az most plusz szavazatokat tudna hozni bármely politikusnak az országban. Ez így meghaladja a fantáziámat. Ugye azt tudni kell, hogy Tatabánya egy nagyon baloldali város volt valamikor. Tehát Komárom-Esztergom megye volt az MSZP legerősebb megyéje a 2002-es választásokon. Tehát nem Budapest, hanem konkrétan Komárom-Esztergom megye. 2006-ban akkor is a második legerősebb listás eredményt itt érte az MSZP, és hát drámai volt az összeomlás 2010-re. Az más kérdés, hogy a jelenlegi pártok kínálatából miként tudnak csipegetni a baloldali érzelmű választók.
Hogyha tovább haladunk lakosságszám szerint, akkor a 44 ezeres Dunakeszi következik, ami ugye azért is különleges város a mostani merítésből, mert ez egy agglomerációs település, ahol jó néhány más vidéki várossal ellentétben növekszik a lakosságszám. Milyen politikai következményekkel jár az, hogy egyre többen laknak itt?
Ugye világszinten azt látjuk, főleg az Egyesült Államokban hatalmas irodalma van ennek a választási földrajzban. Úgy szoktuk mondani, miközben a baloldali progresszió egyre inkább gettósodik ugye a nagy metropoliszokban. Jelközben a szuburbán, tehát a tipikusan agglomerációs, ezek az ingázó övezetek, ezek egyre jobb oldalibbá válnak. Valami hasonló elindult itt is amúgy, pont nem mutatja egy Dunakeszi típusú város is, hogy mennyire más egy önkormányzati és egy parlamenti választás. 2022-ben Ha csak a város morál Dunakeszit nézem, pár százalékkal itt megverte az ellenzéki lista a Fideszt. Miközben 19-ben nagyon-nagyon magabiztos győzelmet aratott itt a kormánypárti polgármester Diósi Csaba. Ő egy elég komoly márkaépítést is megcsinált időközben, tehát nagyon-nagyon sokat szerepel. Illetve hát ugye a legtöbb agglomerációs településnek vannak ilyen tipikus betegségei, nyilván a közlekedésből fakadólag, az, hogy valóban tehát közintézményeknek a fogadókészsége nem tud lépést tartani mondjuk a lakosságnak a növekedésével. Nekem az látszik, hogy Dunakeszin valószínűleg nagyon-nagyon jó lobby érdeke lehet a... Tehát most ha csak azt vesszük, hogy mondjuk a mostani kormányban ott van a Tuzson Bence, aki ennek a körzetnek a képviselő, ott van a Szijjártó Péter, aki itt lakik.
Helikopterrel nem tudok az otthonomba repülni, mert ott nem tudok leszállni. Ez a bizonyos helikopter, amivel a hivatalos programra utaztam, ez a Dunakeszi repülőtérre vitt vissza, de nem azért, mert Dunakeszin lakom.
Hanem azért, mondta, mert ott fogadta a bahreini külügyminisztert és delegációját. A közösségi oldala szerint egy étteremben találkoztak.
Így is elkéstem egy kicsit, de a miniszter úr nagyvonalú volt és megbocsátott.
Egyébként az, amit mondtál, hogy nemzetközi tendencia, hogy a nagyvárosokban erősödik a baloldal, a körülötte levő agglomerációban viszont a jobboldali pártok népszerűek. Erre van valami általános magyarázat?
Ja, Amerikában az egy kicsit más a történet, mert ugye ott sokáig az a felosztás volt, hogy a legiskolázottabb rétegek a legbaloldalibbak, és mondjuk a legmagasabb jövedelműek, akik meg nagyon kitartóan ugye a republikánus pártra szavaznak. És ugye Amerikában ez a folyamat, ez a urban sprawl, ez úgy nézett ki, hogy nyilván a magasabb jövedelműek mentek ki először a városokból, és ők alapvetően inkább a republikánus pártnak voltak a szimpatizánsok, a max szavazói. Miközben ez a városi, mondjuk magasabban iskolázott, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy magasabb jövedelmű is, ilyen jupi réteg meg élvezte a nagyvárosnak ezt a metropolita környezet, és ők meg bent maradtak. Ez elképzelhető, hogy némileg Magyarországon is magyarázott, de szerintem ez sokkal inkább ilyen helyi történetekről szól, mert amúgy a budapesti agglomerációban azért sok olyan város van, hát egyik csak Budapestre gondolunk, ahol ugye 70%-kal szokott nyerni az ellenzéki polgármester, ahol meg ez nem feltétlenül ennyire látványosan tetten érhető. És még egy dolog, hogy azért arra vigyáztak, szerintem most Dunakeszin is a kormánypártiak, hogy ha valaki belép most a településre és a plakátokat megnézi, hát a Fidesz logó az elég szépen el van rejtve az, ami létrehozott civil szervezetnek a logója mögé.
Igen, most itt a választás.hu-nak itt a hivatalos listáján, itt végül én öt jelöltet látok, akit nyilvántartásba is vettek, és valóban ott van a Diósi Csaba, aki ugye a Fidesz-KDNP jelöltje, és még ott van két civil szervezet mellette, a Dunakeszi Odateszi Egyesület, és a Szeretünk Dunakeszi Egyesület, és rajta kívül még van egy jelölt, akit az ellenzéki pártok támogatnak, és még három civil jelölt.
Lehet, hogy azt a döntést hozták stratégiai szempontból, hogy nem a narancssárga a Fidesz logóval vágunk neki ennek a küzdelemnek, mert annak lehetnek most különböző ódiumai, de ezt tették az ellenzéki pártok is. Pontosabban csak az egyik, mert ugye a DK által delegált polgármester jelölt, hogy a Tonzor Péter, ő rendesen ilyen mint Tatabányán, a DK-MSZP párbeszéd, stb. Logókkal vág neki a küzdelemnek. Ugyanakkor elindul egy Momentum és talán a Jobbik által támogatott jelölt is, aki egy civil szervezetnek a színeiben teszi ugyanezt, és még ezen kívül is ugye van egy Békés Nemzet Egyesület nevű szervezet, ahol az a Bilinszky Ferenc indul, aki még szintén, mint ahogy Tatabányán esetében láttuk 19-ben, ellenzéki választói felhatalmazásból került be egyéniből, mint MSZP-s, tehát mint összefogás jelölt a Városházára, de nagyon hamar ő ott nyilvánosatett, hogy nem fog beülni a közös ellenzéki frakcióba, és van egy másik, ugye ez a Megyőgú Városokért alapítva, mert az a Szabó Balázs a jelöltje, aki korábban Újpesten volt szerintem jobbikos, és legutóbb azzal kerül be a hírekbe, hogy a Jól van ez így YouTube csatorna egyik műsorvezetőjét, hogy a Csokit bántalmazta az ő elmondása szerint.
Mondtunk dolgokat, amiket egy cikkben olvastunk, és akkor a szokásos stílusunkban adtuk elő.
Hát az orosz ügynökezés az nem tetszett neki, ami amúgy én megértem, hogy ez egy sértő lehet bárkire, hogyha orosz ügynöknek nevezik, meg nem tudom, bemutatkozott, hogy Szabó Balázs. Én nyújtottam a kezemet, hogy hello, mert nem tudom, aznap már néhányan így odajöttek köszönni, meg nem tudom, de hát nem fogott velem kezet, hanem így elkezdett csépelni.
Istenem.
Hát mondom, pár ütésbe is talált.
Látszik is.
Ja.
Én a Fidesznek a pozícióit, hogy bárki erősen tudná itt támadni, azt nem annyira látom a Dunakeszi esetében.
Ilyen szempontból más lesz a 30 ezer fős Szekszárd, ahol már 2019-ben is mindössze 300 szavazattal kapott ki az ellenzéki jelölt, Bomba Gábor. Hogy látod most, biztosra vehető az ő győzelme?
Szerintem nem lesz meglepetés, hogy nyert, tehát szerintem én azt gondolom, hogy ő meg fogja tudni nyerni a polgármesteri széket. Amúgy Szekszárd nem egy könnyű helyzetben lévő város. Nagyon-nagyon sokat beszélt a város lakosságában az elmúlt évek során. Ez egy általános Tolna megyei probléma, az a megye az drámaian ürül ki. Ugye Tolna megye egy nagyon fideszes megye volt. Mindig is Dombóvár volt egy kicsit ilyen kivétel, aminek voltak némi ilyen munkásmozgalmi hagyományai, de az volt egy ilyen baloldali kis sziget, de hát ez is már a múlté. Szekszárd az mindig egy fideszes város volt, de nagyon érdekes, hogy miközben országgyűlési választásokon olyan viszont, hogy 10% ponttal simán járt a Fidesz, hát te is mondta, 19-ben egy önkormányzatin sokkal szorosabb eredmény született, és én most azt gondolom, hogy ez lehet az egyik olyan megyéjük város, mondjuk Nagy Kanizsa vagy Nyíregyháza mellett, ahol mondjuk az ellenzék átveheti a városnak az irányítását.
Egyébként azért is különleges Szekszárd, ugye, mert bár 2019-ben nagyon szűkösen, de ott még nyert a fideszes Ács Rezső, akit viszont aztán a ciklus közepén végül a Fidesz és az ellenzék közösen mozdított el a polgármesteri posztról, hivatalosan ugye összeférhetetlenség miatt, de közben itt az ő betegségé is felmerült, mint ennek egy lehetséges magyarázata. Ilyen szempontból hogy látod itt a politikai helyzetet, hogy itt van egyfajta ilyen kiegyezés végső során a Fidesz és az ellenzék között, úgyhogy igazából így a Bomba Gábornak a polgármesteri választása az most így nagyjából mindenkinek rendben van, vagy azért továbbra is éles a verseny annak ellenére, hogy a Fidesz most már mást indít?
A pénzügyi bizottság az egyik, aminek a Fidesz frakcióvezető az elnöke, a másik pedig a gazdasági és városfejlesztési bizottság, annak pedig én vagyok az elnöke. Egyikünk sincs többségben a közgyűlésben. Kialakult most közöttünk egy olyan kapcsolat, ez alatt az 5 hónap alatt egyébként, ami már személyes. Tehát már nem ellenségként kezelnek minket.
Szerintem éles a verseny, és a Fidesz soha nem fog elengedni egyetlen egy polgármesteri széket is senki kedvére, ez egészen biztos.
Végül akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet Balassagyarmaton, ami a mostani merítésünkből a legkisebb, ez egy 14 ezeres város Nógrád megyében, ahol meg szintén 5 évvel ezelőtt már csak 107 szavazattal tudott nyerni a fideszes Csach Gábor. Ahogy akkor, most is Gyenes Szilárd lesz az ő kihívója. Hogy látod a Gyenes esélyeit? Javultak vagy romlottak 2019-hez képest?
Hát erre a kérdésre, mondjuk fél év ezelőtt kellett volna válaszolnom, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy nem látom azt, hogy mitől lenne most nagyobb esélye a Gyenes Szilárdnak nyerni Balassagyarmaton, csak ugye neki az a szerencséje most, hogy ő nem a mainstream ellenzéki pártok soraiból érkezik. Az egyik ilyen meglepetés eredmény volt akkor annak idején, el is mondom miért, hogy a Nógrád megye az egy nagyon ilyen megosztott megye volt sokáig. Ugye volt egy nagyon erős baloldali ipari része, ugye ez a Bátonterenyes Algótarján körülötte lévő kisebb ilyen bányászfalvak, és volt egy nagyon tradicionális, nagyon jobboldali, nagyon konzervatív nyugati része ennek a megyének, ugye ez Balassagyarmat, Palócföld, ugye ez a néma KDNP, mint párt, annak idején itt született, ugye ez a Barankovics-féle régi pártnak lényegében a szülőföldje, és eljutottunk oda, hogy lényegében a 2022-es választásokkor az ellenzék az országos listán jobb eredményt tudott elérni Balassagyarmaton, mint amúgy Salgótarjánban. Tehát kisebb volt a Fidesz, és ez a Márki-Zay Péter vezetett ellenzéki lista közötti különbség Balassagyarmaton, ugye ami a jobb oldalnak egy ilyen, hát hogy is mondjam, a jobb oldali mitológiában egy ilyen fontos város, ugye hát csak egy gyors történet, hogy ezt így megvilágítsam, a első világháborús összeomlás után ugye a bevonult csehszlovák csapatokat itt verték vissza a magyar csapatok, és emiatt ugye ezt a Civitas Fortissima, a bátorság városa címet is kiérdemelte így a magyar mitológiában.
Katonák lepték el szombaton Balassagyarmat utcáit. Mindez csak a megemlékezés része volt. Az egyenruhások korabeli öltözetben elevenítették fel, ahogy 103 évvel ezelőtt a cseh katonák megtámadták a várost.
Ez mindig is egy ilyen jobboldali városként volt elkönyve, és most azt látjuk, hogy itt az országos politikában sokkal jobb eredményt volt elérni az ellenzék, mint Salgótarjánban.
Neked erre mi a magyarázatod erre a fordulatra?
Ez kicsit szerintem ugyanaz, amit mondjuk Budapesten látunk, hogy miért van az, hogy korábban a Fidesz csak Budán tudott országgyűlési mandátumokat nyerni, Pesten hozzá sem szagolt a politikához, most meg Budán kap ki a legjobban. Tehát alapvetően az, vagy teljesen kicserélődnek a pártok mögötti választók. Hozzá kell tenni, hogy a balassagyarmati polgármester mindig is egy ilyen különutas figura volt. A Csach Gábor, ő ugye egy Fidesz alapító, tehát ő 90 óta ebben a pártban politizál, ő tényleg ott van ezekkel az emberekkel a kezdetek óta. Én akkor beszélgettem vele a telefonon, mondta, hogy ő még annak idején egy liberális párthoz csatlakozott, és ő mai napig, ezt mindenki tudja róla, hogy ő egy ilyen, mindig is egy ilyen különutas, kicsit ilyen külön véleményeket megfogalmazó polgármester, akire sokszor csak így legyintenek neki, ezt szerintem két okból bocsátják meg, egyrészt azért, mert ismerik 30-valahány éve, másrészt meg nem hiszem, hogy tudnának hitelmást elindítani Balassagyarmaton, tehát innentől kezdve neki szerintem már egy nagyon, nagyon védett pozíció egy a párton belül.
Egyébként a Covid alatt ő azok közé, a polgármesterek közé tartozott, akik hajlandóak voltak megosztani például helyi fertőzési adatokat.
Igen, pontosan.
Meg egyáltalán az egészségügy állapotáról tett közzé posztokat, tehát hogy igen, ilyen szemben olyan különlegesnek tűnt abban a helyzetben, amikor a központi adatközlés, meg ugye emlékszünk, amennyire hát visszafogott volt.
Hát igen, és akkor ez ugye ennyi kifejezés. De ugye a gyenesre kapcsolatban szintén az meg neki valamennyire most az ő ma már a hagyja a vizet. Tehát alapvetően egy teljesen másik irányba érkezett ellenzéki politikát. Ő magát egy konzervatív embernek vallja, vidékfejlesztéssel foglalkozik, meg foglalkozott is. De az biztos, hogy például Magyar Pétert már amennyire látom, például így több megszólásában nyíltan támogatásáról biztosította. Én, nekem erről nincs semmi közvetlen információm, de még azt is el tudom képzelni, hogyha esetleg olyan eredmény születik a választások után, ahol esetleg mondjuk ő nyer, én azt sem tartom kizártnak, hogy, és ez nem csak ráigaz, hanem sor másik most civil vagy független polgármester szert az országban, hogy ők lehet, hogy be fognak gravitálni valahogy így a Tisza párt irányába. Én beszélgettem olyan kelet-magyarországi kisebb városi polgármester, aki most független, és ő már ezt már így tényként közölte velem, de amúgy nem a gyenes szilárdról van szó természetesen, csak azt akarom ezzel mondani, hogy lesznek szerintem ilyen mozgások, és pont az ilyen gyenes szilárdnak a karaktere szerintem az például teljesen illeszthető lenne ebbe a logikába.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán hírháttérszolgáltatásának e-heti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben még többet megtudhatsz a témáról. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes táb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Komócsi András és Laki Gergely. Zene és hang, Jirsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Donát Áron. Gyártásvezető, Neke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd. Minden péntek reggel.